Jelenleg egyetemi közegben igyekszik képviselni Krisztust, aki őt kiemelte a depresszióból és függőségéből. Hallgassák őt szeretettel. What could I give so they can know the treasure. Neked a kereszténység hogyan érkezett az életedbe?
Nekem a kereszténység a gimnáziumba való felvételkor érkezett, ugyanis akkor mély ponton voltam, és nagyon depressziós voltam, és ott hallottam először Isten igéjéről az iskola lelkészünk által. Gyerekként Burokban nőttem fel, és ezért hálás vagyok a szüleimnek, de ugyanakkor nem találkoztam a világgal úgy, ahogy van. És engem például a konzervatív neveltetés miatt, amiért hálás vagyok, nagyon érzékenyen érintett, amikor megláttam akár az én korosztályomban, vagy akár így a világban máshol is azt, hogy van, aki például meleg kapcsolatban van ez az identitása, vagy ilyesmi, mert én nem így nőttem fel, és éreztem, hogy ez így nem helyes. És ugye akkor még nem tudtam választ adni, hogy ez miért nem helyes, csak éreztem, hogy mintha belém lenne írva, hogy ennek nem így kéne lennie, ez nem így a természetes.
Tehát nem is keresztény családból származol, és nem is a kereszténységed alapján zavart, ezt mondhatjuk?
Igen, igen. Ez a kontextus ez, hogy édesanyám nem hívő, és édesapám pedig inkább ilyen keleti vallások felé nyitott, ilyen hindu, buddhista és jóga irányzatokban. Tehát úgy nőttem fel, hogy vallottam, hogy van Isten, de hogy nem valláshoz köthető, vagy így bármilyen felekezethez. Úgyhogy így toppantam be a Sztélo gimnáziumba, hogy mély ponton vagyok, és hogy dühös vagyok másokra, és aztán később már magamra is.
Miért az evangélikus gimi volt a választásod?
Itt azt várná mindenki, vagy legalábbis a többség, hogy hát megtetszett, meg hogy én végig oda akartam járni. Ez amúgy nem így van, tehát ez teljesen Isten kegyelmének köszönhetem, ugyanis nem tudtam, hogy milyen gimnáziumba járjak. Nagyon céltalan voltam ebből a szempontból, és ezért a hozzám közeli gimnáziumokat kerestem meg először, és ugyanakkor nem is a Sztélóba, hanem mellette a Karinti Frigyes gimnáziumba akartam járni, és oda nem vettek fel sajnos. De úgy érzem, hogy ez végig Isten terve volt. Isten tervét érzem ebben kibontakozni.
Önszántadból akkor léptél először templomba, amikor elkezdtél járni a gimnáziumba?
Ez teljesen így van. Én nem is úgy mentem oda a gimnáziumba, hogy én most akkor hívő leszek, vagy ilyesmi. Eleve úgy választottam meg a hittant, hogy megnéztem, hogy melyik a legszimpatikusabb, és a hittételek alapján, és amiatt, mert evangélikus a gimnáziumos, emiatt döntöttem az evangélikus mellett. Tehát akkor ez tűnt logikusnak.
Érdekelne, hogy mi szűrődött át a te gyerekfejedbe a szüleid hitvilágából. Elmondtad, hogy szeretetben neveltek, és volt egy értékrend mögött. Mi az, amit hoztál mégiscsak a gondolkodásmódodban?
Igen, mindenképpen hordoztam. Én egy ideig próbáltam is követni a példát, és próbálkoztam a jógával is, vagy esetleg az egész filozófiával, de igazából nem volt hatása. Tehát, hogy nem volt mögötte semmilyen hatalom, vagy tényleges erő, isteni erő, mondhatjuk így is. De mégis a szemlélet az megmaradt. Tehát a karma, a reinkarnáció, ezek mind ott voltak, és ezek is befolyásolták. És az a gondolat is, ami manapság népszerű, főleg a nyugati világban, de a keleti vallások az eredete ennek az egész gondolatnak, hogy minden úton ugyanoda vezet, és hogy még hogyha ellentéteset mondanak is, akár a Biblia, és mondjuk a hindu upanisád, vagy a többi ottani könyv, mégis egy útra vezet, mert hogy hát egy Isten van, és hogy hát hogyha Isten mindenhol ott van, akkor hogy ennek igaznak kell lennie, és hogy csak máshogy jutunk el oda. És elsőnek így is próbáltam közeledni Istenhez. Tehát amikor hallgattam a prédikációkat, ott érintett meg először az Isten igéje. Győri Gábor Dávid lelkészen keresztül, ő volt akkor az iskola lelkészünk, és ott kezdett el ez így érdekelni, hogy ebben ott lehet az igazság. De ugyanakkor még a keleti részről próbáltam közeledni ehhez. Az csak később jött, hogy próbáltam összeegyeztetni, mert annak ott az az alapja, hogy minden tanítás összeegyeztethető, mert hát mindegyik Istentől van, és rájöttem, hogy ez nem így van. Tehát, hogy vagy az egyiknek van igaza, vagy a másiknak, mert a kettő egyszerre nem lehet, az nem lenne következetes Istentől.
Hogyan kell elképzelni mégiscsak azt a hatást, amit elért benned a hittanóra, az áhítatók, tehát az iskola légköre, mennyire lehet átitatott Isten tanításaival és jelenlétével egy evangélikus intézményben szerinted, és te mit éltél meg ebből? Vagy ez inkább személyes szinten dől el?
Szerintem mind a kettő kell hozzá. Nálunk ott a gimnáziumban megvolt ez. Tehát ott a prédikációk és az egész lelki légkör az ott volt. Tehát, hogy az iskola lelkész tényleg hitből csinálta, és mondta, és mondjuk ez így helyes. Ugyanakkor az is kell hozzá, hogy engem Isten oda helyezzen, hogy megérintsen az üzenete is, mert ugyanakkor ezt végül is ki lehet mondani, hogy általában nyilván vannak kivétek, de általában gáznak gondolják ezt az egészet, és hát az a légkör is van körülötte. Tehát ugyanakkor van egy nyomás azokon, akik mégis szeretnének hinni. De ott van az a kevés ember, akit Isten azért helyezett oda, hogy az az egy prédikáció szíven üsse, és erőltesse benne azt a magot, azt a csírát, amit utána majd ki tud növeszteni Isten.
Mi ebben a szerepe a már hívő fiataloknak? Tehát egymásra hogyan tudtatok hatni?
Abszolút, teljesen. Egyik jó barátom a Pest-Szentlőrinci ifibe is jár. Ő hívott először a helyi ifire. Én magamtól nem gondoltam oda elmenni, mert még nem tartottam ott fejben, és ugyanakkor van, amikor az embernek szüksége van egy kis noszogatásra Istentől, hogy na hát most már lépj tovább, mert itt a következő lépcsőfok, mert hajlamosok vagyunk legalábbis én mindenképpen megragadni így a hitnek a lépcsőfokain, hogyha ezt lehet így nevezni. Úgyhogy mindenképpen kellett egy kis noszogatás, de utána éreztem, hogy annyira összeállnak a dolgok, és annyira, mintha ez tervszerű lenne. Úgyhogy mindenképpen éreztem azt, hogy ez egy jogos noszogatás volt, és hogy ennek így kellett lennie.
Mondd el, merre tart az élet, ha véled élek. Mondd el, Istenem, bíztató igédet. Mondd el, hogy miénk lehet, ha hisszük az örök élet. Mondd el, hogy szereteted végtelen, soha nem ér véget. Hisszük a szavad, mi felénk száll, hisszük, hogy értünk meghaltál. Hisszük a szavad, mi felénk száll, hisszük, hogy haltál a Golgotán. Mondd el, hogy szeretsz minket és nem hagysz el. Mondd el, hogy bűnömről nem emlékezel. Mondd el, szent szavadra mi mondjunk igen.
Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Gábriel Marcellel beszélgetünk. Arról már ejtettél pár szót, hogy milyen lelki állapotban vagy szakaszban voltál, amikor a gimnáziumba kerültél, és hogyan indultál akkor el ezen a lelki úton, és mikor és hogyan vált személyessé számodra Isten? Egy távoli, transzcendens valaki, ha a keleti vallásokra tekintünk, ott nincsen egy személyes Isten kép.
Talán 2021 és 22 között valamikor, hogyha le kéne teljesen szűkíteni. Hát ott elkezdtem ugye hallgatni az áhítatokat, meg ugye van kötelező templomba járás. Nem sokszor, tehát hogy nem volt ennyire vaskalapos a gimnázium, de ott volt az is, és ugyanakkor elhívtak az osztálytársak vagy évfolyamtársak, illetve tanárok. Közösen elmentünk egy katolikus, de ökumenikus szervezésű zarándoktáborra, és nekem az az egy hét is, ami ott tettünk egy zarándoklatot, Márian Osztráról, Mátra Verebé, Szent Kútig talán. Ez és az, hogy emellett még az ifin is elkezdtem ott lenni a templomban, ezek ugye mind növelték azt, hogy én több időt töltök Istennel. És akkor így egyre jobban rájöttem, hogy az mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, vagy legalábbis mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem e világi, és hogy pont ezért isteni. Tehát, hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, ez valami új, és valami nagyon szép.
Hogyan változott a gondolkodásmódod abban a tekintetben is, amit említettél, hogy nagyon megítélted például a meleg társadalmat és annak a megnyilvánulásait, vagy akár ahogy a fiatal körökben, ahol mozogtál, ez közvetlenül is veled szembe jött?
most mindenképpen meg kell említenem kontextusnak, hogy igaz, hogy szüleim nem voltak keresztények, de megkereszteltek, és valamennyire jelen is volt ugye Istennek a tudata, amit már említettem is, de nagyon burokba neveltek, és szerintem ez amúgy így is volt helyes. Viszont így, amikor bekerültem a mély vízbe, így egyszerre ért ez sok hatással, hogy hát mennyire máshogy vannak a dolgok máshol. Nincs meg ez a stabil alap például, mint nálunk meg volt családi háttér. És amit erre mondtam, hogy tudtam, hogy ez így nem helyes, amit tesznek. Például, akik meleg kapcsolatban vannak, vagy ezt akarják megélni. Vagy például emellett az is, hogy manapság mennyire olcsó lett az intimitás. Mennyire nincs értéke annak, hogy elköteleződés, főleg az én korosztályomban. Vagy akár annak, hogy házasságig várunk a szexel. Ez abszolút nincs jelen, és ez is egy kihívás, tehát, hogy külső nyomás, vagy ilyesmi. Emiatt én akkor nagyon dühös voltam, és ugye Isten nélkül voltam, és az Isten nélküli emberben először a gyűlölet van mások iránt. És ugye keresztényként azt mondja Isten, hogy szeresd a bűnöst, és ítéld el a bűnt. Akinek nincs meg Isten, az nem csak a bűnt, hanem a bűnösöket is utálja, az embert. Hogy ők akkor már el vannak dobozolva, hogy ők akkor most már el fognak veszni, vagy bármi is van az élet után a túlvilágon. De ugyanakkor be kell vallanom, hogy ezt utána később valamilyen szinten vissza is kaptam, hogy hát bűnösök el fognak veszni, meg ilyesmi, mert sokan a korosztályomban, meg sokan akár a gimnázium évek alatt én is így megismerkedtem vagy akár előbb is, ne adj Isten, megismerkedtem ugye a pornográfiával, ezt nem lehet szépíteni, és utána már nem csak másokra voltam dühös, hanem magamra is, mert próbáltam legalább következetes lenni, hogy ne legyek kétszínű, hogy jó, hát akkor ők csinálják jól, de én megtehetem, mert én nem vagyok meleg, például. De ez nem, tehát ez nem így volt jelen. Tehát azt is utáltam, akivé én lettem, és így kerültem a stélóba depressziósan. Ott jött utána szembe velem az, hogy próbáltam keresni az igazságot. Egyrészt arra is a gyógyírt, hogy én hogy lehetek ilyen, és hogy van-e számomra esély, és arra is, hogy ugyanakkor tudom, hogy nem jó, amit ők tesznek. Akkor még nem gondolkodtam azon, hogy nekik van-e megbocsátás. Isten előtt még igen, önzőbb az ember. Tehát ezt is utána kapja meg általában az ember kegyelemből. Az se természetes, hogy ilyen sok az intimitás ilyen kevés idő alatt. Tehát, hogy mondjuk egy hónap alatt valakik eljuthatnak olyan szintű intimitásra, mint más házasság után. Ez nagyon-nagyon rossz volt látni. Főleg egy stabil szülői háttér után. Itt jutottam el ahhoz, hogy megérintett az Isten igéje, mert ott hallottam először, hogy igen, ez így nem helyes, nem így teremtette őket Isten. De ugyanakkor engem sem teremtette arra, hogy pornográfiát nézzek például. És itt jutottam el szépen lassan ahhoz, hogy Isten lehámozta rólam a keleti vallásoknak is a nézőpontját, hogy minden út ugyanoda vezet, mert igazságból csak egy lehet. Ha valaki szöges ellentétét mondja a másiknak, akkor nem lehet mind a kettőnek igaza. És így jutottam el oda, hogy rájöttem, hogy megtaláltam az igazságot, és Jézus az. És nem csak az igazság, hanem az élet és az út is.
És hogyan érezted meg Jézusnak a bocsánatát, hogy azt is lefejti rólad, ami miatt gyűlölni kezdted már magad, és meghasonlottál magaddal?
Ez nem is jöhetett volna jobbkor. Ez tartott legalább 2 évig szerintem. Én ott többször elgondolkoztam azon, hogy öngyilkos legyek például. Megnéztem otthon a kenyérvágókést, hogy amúgy ezt egész könnyen át tudnám szúrni magamon, vagy ilyesmi, de sosem tettem végül. Sosem tettem végül, és szerintem ebben is Isten keze van benne, mert akkor nem állhatnék ma itt, vagy nem lehetnék ott másoknak most. Abba az ördögi körbe hurcolt a sátán, hogy egyrészt először azt, hogy te megteheted, a pornográfiát, hogy hát ez nem akkora dolog, meg ilyesmi, meg hogy ezt mindenki csinálja. Viszont miután megtettem, utána meg pedig azzal jött, hogy én mekkora rossz alak vagyok, és én hogy tehetek ilyet, és hogy számomra nincs megbocsátás, és hogy igenis jól áll az a kenyérvágókés. És ekkor jött Isten, hogy nem ilyennek teremtett, se őket, se engem. Hogy van egy másik út, az ő útja. Abban igazam van, hogy ők se jó, amit tesznek, de közben bennem is volt nagyon-nagyon sok, és még most is van nagyon-nagyon sok olyan dolog, amiben nincs igazam, és nem járok jó úton. És ott nem is az volt nekem a lényeg, hogy nekem legyen igazam velük szemben, mert az igazságot kerestem, és így jutottam el azon a mély ponton oda, hogy elfogadjam Istent, ahogy ő adja magát, és nem pedig előítéletekkel közeledjek hozzá, hogy ha te vagy Isten, akkor most nyisd ki azt az ablakot, és akkor elhiszem, hanem azért hiszem el, mert ő ad megbocsátást, mert ő az, aki igazán szeretett. Még azelőtt, hogy megszülettem volna, vagy akár lett volna gondolat arra, hogy ebbe a világba jöhessek, és ekkora szeretettel nem találkoztam máshol. És ekkora kegyelemmel, hogy sok mindent elrontottam, és mégsem ez definiál engem. Hogy mégis van egy más út, egy más, valamilyen szinten identitás. Úgyhogy így jutottam el ideig a kegyelemig.
Milyen szerepet játszik az életedben a Biblia?
Főleg az elején annyira rácsodálkoztam, hogy gyakorlatilag az élet minden területén megvan a válasz a Bibliában. Kezdve ott, amikor arról van szó, mondjuk akár a példabeszédek könyvében, hogy a kimondott szónak ereje van, és hogy a nyelv azt tud mérget is csöpögtetni, tehát az lehet romboló is, de lehet építő is, és az apostoli levelekben pedig ott van az, hogy csak az építőt szóljuk, csak az, amivel építeni lehet, és hogy legyünk lassúak a válaszra, hogy átgondoltam mondjuk, és nem csak azt, ami hirtelen felindulásból jön. És ezeknél csodálkoztam rá, hogy annyi minden rossz dolgot lehetne kihagyni, vagy elhagyni az életből, vagy annyi minden megelőzhető lenne, ezt a szót kerestem, hogyha tényleg azt követnénk, amit Isten mond, és tényleg szeretetből élnénk, hogy ez elmondhatatlan.
Miben érzed feladatodat a társaid felé, a hozzád hasonló fiúk és lányok felé, vagy akik között mozogsz? Mi lehet a feladatunk keresztényként mások számára? Neked mi a fontos?
Mindenképpen példával előjárni. Hallottam egy ilyen idézetet, hogy keresztényként van, aki csak bennünket lát. Tehát valaki sosem fogja a Bibliát olvasni, és így csak azt látja, hogy mi hogyan cselekszünk, és ez alapján ítéli meg, hogy itt tényleg jelen van Isten, vagy ha nem csinálunk valamit, vagy ha nem próbálkozunk, és letérünk az útról, akkor pedig azt fogja jönni neki, hogy ez nem következetes, ugyanúgy csinál dolgokat, amiket én is, ez nem lehet az igazi. Szóval mindenképpen van felelősségünk szerintem abban, hogy keresztényként következetesen előjárjunk mások előtt. Mert láthatják akkor, hogy van máshogy is. Hogy nem csak vizet prédikálunk és bort iszunk, és ez nem csak egy ilyen sztori, amit magunknak mondunk lefekvés előtt, hogy akkor mi jól érezzük magunkat, hanem ez egy teljesen más életstílus és élet. Nem csak stílus, hanem tényleg élet Isten kegyelméből élni. És hogy ennek igenis vannak meglátható, tapintható gyümölcsei az ember életében, ahogy a Szentlélek ott van, és elkezdi betölteni és megtisztítani minden előző rossz szokásaitól például. Mostanában divatos mondani, hogy hát mindenki azt csinál, amit akar, és hogyha nem bánt másokat ezzel, addig hadd csinálja. De nem ez az igazi szeretet, hanem ahogy Isten is, amint meséltem, hogy engem is ő rántott ki a depresszióból. Én nem tudtam, hogy hogyan kell ebből kilábolni, nem tudtam, hogy Istent kell keresni. És ő jött oda elém, ő szólított meg, és nem is megszólított, hanem igazából nem is engedte, hogy ebbe belemélyüljek, és nem is engedte, hogy bekerüljek például oda, ahova szerettem volna, hanem oda, ahova nekem szükségem volt. Így szerintem keresztényként az a kötelességünk, hogy akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk ő szeretne drogozni, és hogy neki ez a döntése, és a baráti körben mások azt mondják, hogy hát hagyjad, amíg nem erőszakos tőle, meg ameddig csak magának árt, addig az ő dolga. És szerintem igenis nem. Szerintem az a legjobb kérdés erre, hogy ha Öngyilkos szeretne lenni az egyik barátod, és ő mindenképpen szeretne öngyilkos lenni, akkor te nem segítenél neki, nem mondanád azt, hogy nem, ne csináld. Akkor is, ha szeretnéd, tudom, hogy ez nem jó. És tudom, hogy később te is megbánnád ezt. Nem segítenénk neki. És szerintem ennek a tükrében kell ilyenkor mindig cselekednünk. És ez nehéz, mert ugyanakkor az emberben van egyfajta megfelelés is, hogy megfeleljen a másiknak. De ugye az igazi barát az nem az, aki bólogat, hogy igen, nagyon jól csinálod, az igazi barát az, aki tényleg, ha valamit rosszul csinálsz, igenis megmondja neked, és igenis próbál segíteni, hogy később ne üsse meg az ember a bokáját.
Te hogyan tapasztalod a megszentelő munkáját Istennek? Mi az, amiről te lemondasz, vagy máshogy gondolkodsz róla, vagy képviselsz főként?
Nem kertelek, ebben a korosztályban szerintem a legnehezebb. Mert ebben a korosztályban, korban, én 19 éves vagyok, ebben a korban van leginkább jelen az, hogy hát még élt ki az életed, még mielőtt megállapodsz, vagy hasonlók. Tehát én ebben próbálok például, hogy mértékkel fogyasztani alkoholt, nem drogozok. Sajnos ez is jelen van, most egyetemen is hallok, és emiatt sok megtört lélek is van. Vagy például barátnőmmel, abban állapodtunk meg ő is keresztény, hogy házasságig várunk az intimitással, a szexel, mert ez odavaló. És bevallom őszintén, ez a legnehezebb, főleg azért, mert az ember sok felől hallja, főleg mert annyira átitatta a kultúránkat az, hogy akkor vagy valaki, hogyha szexelsz, akár minél több emberrel, és ennek is lett az emberek között ilyen presztízse, és ugye a nyomás az, hogy hát mi van akkor, hogyha valamiből kimaradsz, amiből mások nem? Ezekkel valamikor nap mint nap meg kell küzdeni, de ugyanakkor tudom, hogy nem hagyok ki semmit, mert ezt Isten akarja így, és Isten csak jót akar nekünk. És csak akkor veszel valamit egy ideig, például ezt, hogyha utána egy sokkal jobb dolgot ad nekünk. Amit mi most valamilyen szinten megböjtörünk, azt utána később fogjuk meg sokszorozva visszakapni. És mások például ott vannak azzal, hogy 40 évesen sem találtak stabil párt, és ott már az emberek, főleg akik ebben a körökben mozognak, akik mondjuk lazábban veszik ezt az egészet, utána annyi traumával fognak találkozni, hogy nehéz is olyan párt találniuk, hogy úgy megnyílniuk annyi trauma után, hogy meg tudjanak állapodni. Tehát ez egy folytonos harc lesz utána egy csomó embernek, úgyhogy emiatt áldásosnak érzem, és így a barátnőmet is az egyik legnagyobb áldásnak érzem az életemben Istentől. És ugyanakkor itt van a legtöbb kísértés, tehát ez az, amit a sátán a legjobban akar lerombolni az életemben. És ezért tudom, hogy ez az, amit az egyik legjobban meg kell őriznem. Mert ez már nem csak rólam szól, ez rólunk szól majd jövőnkről.
Hogyan lettetek biztosak abban, hogy ti egymásnak valók vagytok, és hogy ilyen komoly tervekkel nézhettek a jövőbe, házasságban terveztek?
Egyrészt sokat imádkoztam ezért, tehát sokat imádkoztam érte is. Egy nehéz időszakon ment keresztül ő is, és én ott szerettem volna lenni neki, és ott is voltam, és hát ahogy összeismerkedtünk, úgy egyre inkább rájöttünk, hogy mind a ketten azt keressük, hogy a másikat tisztán szeressük, hogy legyen egy stabil pont az életünkben, hogy bízhassunk egymásban, és hogy ez egyfajta szövetségkötés is legyen. És utána ráadásul kiderült, hogy annyi mindenben kiegészítjük a másikat, hogy nem tudom egyszerűen véletlennek hinni, és tényleg olyan boldogok vagyunk, és olyan jól megvagyunk, és egyetértünk, de ugyanakkor megvannak a vitáink, de hát kinél nincsenek.
Mi az, ami leginkább a szíveden van, és amit képviselsz, amit így végszóként elmondanál még a hallgatóknak?
Azt, hogy sokan tudhatják, hogy ez a korosztály, ami mi vagyunk, ez a fiatalabb, aki már így beleszületett ebbe az egész digitális kultúrába, itt van a depressziósnak a legnagyobb aránya, és a legtöbb annak, akinek elveszettnek érzi magát, és nincsen stabil talaj. És ezért is van annyi minden, ez a negatív, ez a depresszió, ez a szomorkodás, vagy akár az, hogy valakik ilyenekben próbálják meg menedéket keresni, mint amit mondtam is, hogy akár egyre olcsóbbá teszik az intimitást, tehát kapcsolatról kapcsolatra mennek, vagy akár a kereteken kívül próbálnak, hogy hát az megoldást jelent egy nem heteró kapcsolat, és ezek nem megoldások. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy én almát szeretnék, és valaki ad egy körtét. És van megoldás. Ez a legfontosabb, hogy igenis van megoldás, és van kiút a depresszióból is, és akármilyen ilyen nehézségből, és az Isten az. És az a amit mondanak is a Shalom, az a béke, ahol minden és mindenki a helyén van, ott, ahol lennie kell, mert Isten nem ránk akar erőltetni az ő tervét, azért, mert ő úgy gondolja, hanem ő formált meg minket édesanyánk méhében, és már akkor is ott volt velünk, még a születésünk előtt is, így ő tudja a legjobban, hogy mi a legjobb számunkra. Így lehet stabil alapunk, és így tudunk mi is stabil fiatal felnőttek lenni, és stabil a következő generáció, hogy legyen mit tovább adnunk utána, ami értékes is.
Nagyon köszönöm az őszintességedet és mindent, amit elmondtál. A Lélekhangoló Evangélikus műsorban elsőként Jorsics Attila teológussal beszélgettünk. Őt követően Gábriel Marcell egyetemi hallgató volt a vendégünk, aki buddhista, hinduista, vallásos háttérből érkező fiatalként hallotta keresztények tanításairól és Istenéről a budapesti Sztélo Gábor Evangélikus Gimnáziumban. Mindkét beszélgetésünket megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a rádió menü alatt is, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a Lélekhangoló pedig megtalálható ezen a néven a Spotify-on is. Visszajelzéseiket örömmel fogadjuk e-mailen, az evmis@lutheran.hu címen, illetve SMS-ben a 0620-620-3679-es számon. Kívánjuk, hogy vigyék magukkal hétköznapjaikba műsorunk biztatásait és jó hírét. Erős vár a mi Istenünk!
A virágok, a fák és füvek árasztják az örök Istennek jó illatát. A hegyek, völgyek, tengerek mind hordozzák az Úrnak véghetetlen hatalmát.